a 23. Zsoltárnak az 5. és 6. versét hallgassuk meg. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Urunk Istenünk, köszönjük Te neked, hogy Te egy ilyen házigazda vagy. Köszönjük, hogy most is hisz magadhoz, és megvan terítve az asztalod, az igének az asztala, a Te szabadnak az asztala. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a mi lelkünk abból, akik jól, amit Te kívánsz. A lelket nem lehet etetni arannyal, ezüsttel, drága kincsekkel. Nem lehet etetni baráti kapcsolatokkal, nem lehet etetni testi dolgokkal. Lelki dolgot kíván az ember lelke. És csak Te tudod ezt megadni. Csak Te tudsz adni szeretetet, örömöt, békét igazán, amely tartós, amely szomjunkat csillapítja, amely éhségünket is megelégíti. Urunk Istenünk, vágyunk el a beledára ezen a mai délelőttön, hogy vegyük a Te szavadat, hogy jó lakjon a mi lelkünk, hogy a veled való közösségben bőséget tapasztaljuk meg. Add meg ezt a mi számunkra. Amen. Tehát múlt vasárnap ugyanez a Zsoltár állt előttünk, és foglalkoztunk azzal, hogy Isten a mi jó pásztorunk, hiszen erről szól a Zsoltárnak az eleje. Erről ír Dávid, hogy Isten a jó pásztor, és az övéi, az ő népe, a nyáj, övéi a bárányok, és mi bárányai lehetünk, akik hiszünk már ő benne. És foglalkoztunk azzal, hogy mivel ő a mi jó pásztorunk, ő a mi védelmezünk, ő a mi oltalmazunk. Ő az, aki megvéd bennünket e világban, a kísértésekben, a sátán ellen, a farkasok ellen, a támadások ellen, van bőven. Aztán olyan jó pásztorunk van, aki bőséges életet ad, gazdag legelőre, füves legelőre terelget bennünket. Adja az ő szeretetét, adja az ő áldásait, bőségét. Aztán csendes vizekre is leterelget bennünket. Békére lesz, amikor oda juthatsz a csendes vizekre. Bőven igaz belőle, mert nem gyors folyású, folyamként ömlik, hanem csendesen, és magadhoz veheted annak tartalmát. Aztán Isten, a te jó pásztorod, igazságra is vezet téged. Elvezet az igaz igazságra. Igazság ösvényein járat téged. És megismerheted önmagadat. Megismerheted a mindenható Istent. És azt az igazságot, amit ő kínál számodra. És végül a te jó pásztorod nem hagy magadra. Minden völgyön, amely életedben van, minden nehézségben ő veled van. Sőt, majd a legnehezebb nehézségben is, a legsötétebb völgyben is veled fog menni. A halál völgyében. És ő ezt az utat már megtette. Tudja, hogy hogyan lehet kijönni ebből a halál völgyéből. Hogyan lehet fölmenni a hegyre. Hogyan lehet eljutni az életre. És ő elvezet téged erre az életre. Átvezet ezen a völgyön majd. Mert ő a te jó pásztorod. Erről szól a Zsoltárnak az eleje. Meg ezzel foglalkoztunk. Most tényleg arra rá, hogy milyen a mi Istenünk, amikor vendég szeretetét mutatja meg az ember felé. Amikor asztalhoz ültett téged, amikor úgy mutatja be Dávid Isten, mint a vendéglátódat. Mit ismerhetünk meg a vendéglátóból? Mit tapasztalhatunk meg, amikor Isten vendégül lát bennünket? Erről írt Dávid a 23. Zsoltár végén. Azt olvassuk, hogy azt tapasztalod meg, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Nomád időben nagyra becsülték a vendégszeretetet. És amikor valaki elment egy ismerőséhez, rokonához, barátjához, és az vendégül látta, akkor az azt is jelentette, hogy védelmet biztosított számára. Hogy oltalmába lépett be. A vendéglátó felügyelt arra, hogy az ő vendége oltalom alatt legyen. És itt arról szól ez a kis mondat, hogy azt a fejezet nekem ellenségeim szeme láttára, hogy a Zsoltár író még sikeresen eléri az oltalmazó házat, még az ellenségei üldözik, ő sikeresen eléri azt, és a vendéglátója védelmet ad. És az ellenségei pedig látják, hogy már nem érhetik el, mert oltalom alatt van, sőt, már asztal mellett ül, és már eszik is. Nem érhetik el. Védelmet talált a vendéglátójánál. Vagyis jó dolga van. Biztonságba került. Isten ilyen védelemet a számodra. Annyi mindentől megvéd, megoltalmaz téged. És hogy mondjak csak el egy történetet, mondjuk ez nem sok mindenkivel történik meg, de egy misszionáris házaspár átélte az új Hebridáknak a szigetein, hogy amikor ott tevékenykedtek és hirdették az evangéliumot, akkor egy törzs elhatározta, hogy kiküszöli ezt a misszionáris házaspárt onnan. Megölik. Körbevették a házukat. És amikor ezt észrevették este, a misszionáris házaspár leborultak, és elkezdtek imádkozni, könyörögni Istenhez. Uram, segíts nekünk, védj meg bennünket. Te küldtél ide, erre a helyre. Te mondtad azt, hogy hirdessük itt az evangéliumot. Hogy segítsünk ezeknek az embereknek. Elhozzuk a te szeretetedet. Segíts, hogy ne legyen vége az életünknek. Oltalmazd meg, védjél meg bennünket. Menekültek Istenhez. És azt tapasztalták, hogy ahogyan este körbevette őket a törzs, a törzsfőnökkel együtt, egyszer csak, amikor felálltak térdeikről, már hajnal volt, nem láttak senkit. A törzs cétuszott. Nem mentek a házukhoz, nem törtek be, nem ölték meg őket, nem bántalmazták. Hát tették tovább a dolgokat, hirdették az evangéliumot, eljutottak el a törzshöz is úgy szintén, és végül megtért a törzsfőnök. És hitre jutott. És megkérdezte ez a misszionárius házaspár tőle, hogy emlékszel arra az éjszakára, amikor bennünket meg akartatok ölni? Hogy nem rontottatok ránk? Hogy nem töltétek ránk az ajtót? Hogy nem bántottatok? Csak ott álltatok, mi csak azt látok, leborultunk, imádkoztunk, de mi történt utána? És akkor azt mondta a törzsfőnök, hogy hát nem mertünk még a ház közelébe menni. Hát 100 meg 100 fehér ruhás, nagy ember állt a utunkat. Kibont falton a kezükbe. Nem mertük megtámadni. Kik voltak azok? Valami csapatot hívtatok? Hogy védelmezzen benneteket? Hát nem mertünk rátok támadni. Csodálkozott a misszionáris házaspár. Hát ők nem hívtak semmilyen csapatot. Ők nem tudnak erről, nem volt senki, ők ezt nem látták, és hogy eszükbe jutott közben, hogy Isten így védte meg őket, hogy látható angyalokat küldött. És nem mertek, ez a törzs nem mert rájuk rontani emiatt. Micsoda védelem. Hát Isten nem mindig így védne bennünket, sőt, ez nagyon ritka eset, amikor az ilyen történik. De életünkben annyi minden helyzetben megtapasztalhatjuk azt, hogy amikor hozzá menekülünk, akkor oltalmat találunk. Amikor hozzá futunk, akkor átélhetjük, hogy jó az Úr. Menedék a nyomorúság idején. Gondja van a hozzá folyamodóra. Oda futhatunk a kereszthez, talán a törvény ellen, vagy mardosó gondolataink ellen, hogy a lelkiismeretünk éppen támadja a mi életünket. Vagy talán az aggodalom akar bennünket éppen legyötörni, legyűrni. Vagy bármi más, vagy a bűneinknek a súlya. Vagy bármilyen más támadás. És oda menekülhetsz a kereszthez, sőt, be is futhatsz, itt a képen ugye az látszik, hogy ez egy menedék várossá lehet. És ez Krisztus, nem más, mint Jézus Krisztus, aki meg tud téged védeni, aki a jó vendéglátót, akiért bemenekülhetsz, és oltalmat lehetsz. Oda futhatod a te Uradhoz, Istenedhez. Egy érdekes dolgot olvastam, és aki a mai igét olvasta, meg volt említve, nem tudom, ezen a héten, vagy múlt héten, a sólyommal kapcsolatosan az, hogy valamikor a sólyom madarat megtámadják a varjak, csapatostól. És mit csinál ilyenkor a sólyom? Azt csinálja, hogy nem támad vissza. Nem kezd el hadakozni, hanem egyszerűen azt teszi, hogy fölrepül. Fölszáll. Égbe száll. Körtörös repülésekkel. Egyre magasabbra, magasabbra megy. Olyan magasra, ahova már a varjak nem tudnak repülni. És ezáltal lerázza magára az ellenségeit. Leszakadnak róla az ellenségei. A fekete varjak. Leszakadnak, és egyszerűen ő van már a egyedül a nagy magasban. Hát mi is ezt szeretjük. Emelheted a te szívedet a mennyei ég felé, az Isten felé. Amikor támadásokat tapasztalsz meg, amikor valami elkezd üldözni valamilyen gondolat, vagy kísértés, egyre jobban emelheted szívedet, egyre jobban fentebb kerülhet a te szíved, ahogyan imádkozol. A mennyei magasságokba, és tudjátok, a mennyei magasságokba csak a mennyeiek követhetnek bent téged. A földiek, a pokolnak a dolgai, a sötétek a hatalma, a mennyei világban nem kerülhet. És egyszer csak azt veszed észre, hogy fölszálltál, fölmenekültél a te Istenedhez, vendéglátódhoz. Ott már csak a te mennyei Istened van, aki megoltalmazott. És lehet, hogy ott lentebb, ott alacsonyabban repülgetve néznek téged, hogy milyen jó dolgod van ott a magasban. Ott az Isten közelségében. De nem élnek utol. Csak látnak. Csak figyelnek. De nem kaphatnak már el. Milyen csodálatos, amikor így fölrepülhetünk. Lelkünk megmenekült, mint a madár, a madarás tőréből. A tőr összetölt, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Ezt érheti át az ember. És így tapasztaljuk meg a mi vendéglátónknak nagy szeretetét. Hányszor megélem én is, hogy amikor valamilyen rossz érzések, aggódás, vagy bármi más gyötri az én szívemet, és emelem szívemet az Isten felé, hogy leszakadnak ezek a gyötrő érzések. Eltávolodnak. És azt tapasztalom, hogy ott vagyok az Istennel együtt. Az ő asztalánál bőséget ad. Megállt téged is, engem is. És ezt megtapasztalhatja az ember. Jézus arról beszél, hogy igyekezzünk az ő vendéglátásába. Igyekezzünk bemenni azon a szoros kapon, mint az előző képen is láthattuk, hogy nem olyan széles kapu volt a kereszt, hanem szűk. Igyekezzünk azon bemenni. És tényleg így lesz, hogy amikor te odaérsz Istenhez a mennyeiekbe, oda föl az ő városába, akkor sokan fognak téged látni, amikor bemész a mennyei kapon. Sokan fognak téged látni, akik oda nem fognak bemenni, de látnak majd téged bemenni azon a kapon. És ők nem mehetnek be. Jézus erről beszél, hogy asztalt terít neked az Isten, mert hiszel benne, mert örök életed van, mert elfogadtad az ő váltságát, és megbocsátottak minden bűneit, és te bemész azon a kapon, de akik ezt nem tették meg, sőt, még lehet, hogy támadták a te életedet, sőt, lehet, gúnyolták a te életedet, mert hívő vagy, és hittél Istenben, azok majd ott lesznek kint, és ott fogják látni, hogy neked milyen jó dolgod van. Azt mondja Jézus, igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Attól kezdve, hogy fel kell a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok. Uram, is ajtót nekünk. De ő így szól, így válaszol nektek. Nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezdetek majd mondani, előtted ettünk, ittunk, és az utcáikon tanítottál. Erre ő így szól. Mondom nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Távozatok tőlem mindjárt, gonosz tevők. Akkor lesz sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot, és a prófétákat mind az Isten országában. magatokat pedig kirekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, éjszakról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. Jöhetünk délről, éjszakról, ki, honnan, hol lakik, és bemehetünk, és asztal terít az Isten, ott a mennyi dicsőségében. És ezt látni fogják ellenségeit. Látni fogják, akik gúnyoltak téged, és nem tértek meg. Noha pedig mondtátok nekik, és kirekesztve látták magukat, de látják, hogy milyen jó dolgod van. Micsoda vendéglátók van. Micsoda áldott befogadók van. Hogy nem csak a földi életünkben tapasztaljuk meg lelki értelemben az Isten védelmét és oltalmát, és befogadását, hanem a mennyei magasságokban is, a menny dicsőségében is. Tehát igyekezzetek, ha még nem mentetek be, valaki nem ment be ezen a kapon, hogy majd bemehessen azon a nagykapon is. Meneküljünk oda Krisztushoz, tapasztaljuk meg az ő védelmét, amikor támadásokat élünk meg, hogy megvéd és asztalt terít a mi számunkra. Aztán neked egy olyan Istened van, egy olyan Istenünk van, aki úgy lát vendégül téged, hogy megkenik fejedet olajjal. Ahogyan megérkezik a vendég, ahogyan ott időzik az asztalnál, ha nagyon kedves vendég volt, ha nagyon értékes vendég volt, akkor a vendéglátó elővette a drága kenetet, a drága illatos olajat, és megkente a vendégét. Tudjátok, ezt azt akarja mondani az Isten neked, meg nekem, értékes vagy számomra. Számomra te egy értékes vendég vagy. Sőt, te már nem is vendég vagy, mert fiam által örökséged van. Te fiam már lettél. Te értékes vagy az én házamban. Én megkentlek téged olajjal. Annyira értékes vagy. Csak azt kenték meg abban az időben olajjal, aki nagyon értékes vendég volt. És Isten ezt fejezi ki, ami számunkra is. Sokszor magunkba tekintünk, és azt mondjuk, hogy mi értékesek? A Szent Istennek, amikor fölváltattunk ellene, amikor védkezünk ellene, amikor bűnt követünk el. Mi értékesek? A világ is sokszor azt mutatja be számunkra, hogy mi nem vagyunk értékesek. Értéktelenek vagyunk. Valamikor a munkahelyen érzékeltetik az emberre, hogy te értéktelen vagy. Te semmi vagy. Sokszor ezt mutatják a fizetésben is, ugye? Vagy kihajtja a főnök, a dolgozóit, mint valami állatokat. Nem nézi emberszámban a beosztottjait. Nem értékeli őket. Csak hajtja. Már csak egy ostor kéne kezébe. Hány főnök van ilyen ezen a világon? És amikor az ember úgy érzi, lehet, hogy értéktelen vagyok, mert ezt sugallják. Vagy amikor munkanélküli az ember, és már több éve föl sóhajtott talán benne, hogy ilyen értéktelen vagyok, hogy nem találnak munkát. És sorolhatnám tovább. Vagy amikor a szülő mondja ezt a gyermekének, hogy értéktelen vagy, hogy nem sok mindent érted az életben. Nekem van egy mércém, azt nem ugrottad át. Nem vagy értékes. Hány meg hány helyen ott van, hogy értéktelen vagy. És valamikor mi magunknak is bemeséljük. Vagy talán a sátán mondja is. Te semmi vagy. Te egy értéktelen vagy. Ne hidd el. Istennek te értékes vagy. Egyszer, amikor egy lány érte ezt meg, hogy mindig az apja olyan értéktelennek tartotta. Leminősítette. Még azt is mondta, hogy csúnya is vagy még erre rá, hogy nem csak semmi vagy, hanem még csúnya is vagy. Akkor a lány bement a szobájába, és Bibliát olvasott, és ezt a igét olvasta. Mivel drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek. Ezt mondja az Isten. Drágának, becsesnek tartalak. Lehet beteg vagy, lehet nehézségek vannak, lehet sok mindenki nem figyel oda rád, Isten odafigyel, és azt mondja, te egy értékes vendégem vagy. Hozom a drága olajat, hogy rád öntsem. Hát emlékszek életemnek arra pillanatára, amikor elsőnek mondta ezt nekem az Isten, hogy értékes vagy. Mert hát rongyerekként azt vettem észre, hogy nem sem arra értékelnek sem a tanárok, mert sok mindenki, aki körülöttem volt. És csak a baj volt velem, sokszor úgy gondolkoztak a tanárok. És amikor 15 évesen hallgattam egy ige hirdetést, a megtérésem egyik ige hirdetését, amire megtértem, akkor abban volt egy történet, amely pont ezt helyezheti ki felém, hogy bármennyire rongy vagy, és rongy életed van, és rongy gyerek vagy, én mégis értékesnek tartalak. Elmondtam már ezt a történetet, de hogy mondjam el újra és újra fölmerül bennem. A második és az első világháborúban történt, hogy volt két fiú, akik nagyon jó barátok voltak. És ez a két fiú együtt nőtt fel, mert szomszédok is voltak. Aztán eljött a világháború, és behívták mind a kettőt katonának, hogy kimennek majd a frontra. Indulni kell. Az egyik fiú a kettőből beteges volt, és gyenge volt. Ezért ennek a szülei fölkeresték a jó barátot, aki erős fizikumú gyerek volt, és mondták neki, hogy vigyázzának a jó barátodra, a mi fiunkra. Tudod, hogy gyenge. Tudod, hogy beteges. És ha lehet, akkor hozd haza ebből a háborúból. Ez a fiú megígérte. Vigyázni fog. Oltalmazni fogja. Mellette lesz. Ha kell, akkor ápolja. És megígérte a szülőnek, hogy szülőknek, hogy hazahozza a gyermeket. A fiút. Aztán elindultak, és egyik nap egy elég komoly háborúba, csatába kerültek bele, ott a frontvonalon, és ahogyan mentek előre, ez a gyengébbik fiú lövést kapott. Eltalálták. A barátja hirtelen meg is látta, oda ment gyorsan hozzá, megölelte. És mit csinálja? De közben már őt hajtották volna, hogy menjél, menni kell előre. Így gyorsan a puskájának a koszos rongyával tömte be a sebet. Tette oda azt a rongyot, hogy ne vérezze az ő barátja. Aztán ment tovább. És vége lett a csatának, akkor visszatér gyorsan, hol van az ő barátja. Hol található az ő legjobb barátja. És megtalálta már holtan. Ott minden eszébe jutott. Az is, hogy mit ígért meg. Meg az is, hogy milyen jó volt ez a barát. És elveszítette. Mit fog mondani majd az apjának? Mit fog mondani majd az anyjának? Hogy fog eléjük állni? Hirtelen nem tudott mit tenni a zavarodottságában. Fogta azt a rongyot, amellyel betömte azt a vérző sebet, és magához vette. A holttestet ugye nem szállították haza. Ott kellett hagyni. Aztán, amikor vége lett a háborúnak, első útja a szomszédba vezetett. Haza sem ment. És elmondta, hogy mi történt. Nagy szomorúsággal a szívében. Együtt sírt a szülőkkel. Hiszen neki is nagy veszteség volt. A barátját feszített el. És már menni kívánt, amikor eszébe jutott, hogy ott a zsebében, ott van az a rongy. És elővette, és mondta, hogy nem tudja, hogy miért hozta ezt el magával, de ennek a fiúnak a vére van rajta. Hát nem is tudja, minek hozta, majd kifele menet, majd eldobja, kidobja. Akkor meghallotta az apuka, azt mondta, ne, mert drága nekem az a rongy, mert a fiam vére van rajta. És úgy vette a kezébe az apuka. Úgy nézegette, hogy drága neki az a rongy. És akkor értette meg 15 évesen, hogy drága az Istennek az a rongy életem. Az a bűnös életem. Mert Jézus értem is meghaltott a kereszten. És Jézus vére értem is kiontatott. És ez a vér rád hullhat. Megtisztíthat. Tisztává tehet. Jézus váltság áldozatárán megbocsátathatnak vétkeit. És Jézus fián, Jézus Isten fiának a vére rajtad is rajtad lehet. És értékes vendég lehet el a mennyországban. Értékes vagy Isten számára. Kész volt fiát adni érted. Kész volt odaáldozni egyetlenét, hogy téged megmentsen. Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Milyen áldás ez. És mondhatja az Úr Jézus Krisztus nekünk, aki nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadt, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én hatyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ott leszel a nagy bőség. Ott már nem lesz fájdalom. És még jobban megtapasztaljuk, hogy Isten értékel téged. De hidd el, hogy értékel az Isten. Értékes vagy számára. Fiát adta. És megkent téged az ő drága olajával. Aztán azt olvasok ebben a Zsoltárban, hogy Isten jóságod és szeretetet kísér életem minden napján. Olyan szép ez a mondat a vendéglátótól, vagy a jó pásztortól, hogy szeretetével, jóságával elkísér. Veled van. És nem csak veled van, hanem megtapasztalod, hogy jóságos, szerető Istened van. Ilyen a te vendéglátót. Milyen jó egy olyan vendégségben lenni, ahol érzed az ember, hogy ezt a levest is olyan szeretettel kirakták el, nem? Nem úgy, mint a kutyának, hogy üdötották, ugye? Az ennyi volt, mert úgyis vele szólnám. Ne fene. És akkor egyél. Hanem szeretettel odarakják. Szeretettel kínálják. Jóságot tapasztalsz meg abban a házban. Úgy fogadnak téged. Milyen jó ott elidőzni. Milyen jó ott lenni. És Isten minden nap szeretne vendégül látni téged. Jóságával, szeretetével. Így választott ki bennünket. Szeretetből és jóságosan. És így akar minden nap velünk lenni, hogy nem mutassa szeretetét és jóságát. És megtapasztalod, hogyha közvetlenül mellette vagy. És átérheted. Ezt elfelejtettem nem mutatni ezt a képet. Az előző igéhez kapcsolódik. Jeruzsálem bőlet és vágakenet. Lehet vásárolni is, ahogyan látjuk. Mert ha tele van az embernek a pohara vízzel. És így jól lát, ilyen bőséggel lát bennünket el Isten. De amikor kísér bennünket az Úr, amikor szeretettel élete minden napján vezet, amikor kéz a kézben lehet, és közvetlenül tapasztalhatom Isten szeretetét. Nagy dolog ez. Történt egy állattenyésztővel, aki meghirdette, hogy megszületett 9 kiskutya, nagyon fajtiszták voltak, értékesek voltak, meg lehet őket vásárolni. Egyik nap elment egy kisfiú is. És mondta, hogy ő szeretne egy ilyen kiskutyát. És mondta az állattenyésztő, gyere akkor hátra, kiengedem őket, ha szaladjanak, hagyd, lásd meg őket. Milyen aranyosak. Aztán kiengedte, csak úgy szaladtak a kutyát. Lobogott a szélben még a fülük, még szinte fütyült is. Úgy szaladtak. Aztán az egyik kutya viszont nem szaladt olyan gyorsan. Lemaradt a többitől. Olyan bicebócán ment, majd próbál szaladni. És akkor meglátta a kisfiú, azt mondta, hogy neki az a kutya kell. Azt mondta az állattenyésztő, nem már. Aranyos vagy, hogy azt választod, de soha nem fog meggyógyulni. Ez így született. Ez ilyen sánta. Nem fog tudni majd veled olyan sebességgel szaladni. És akkor a kisfiú, amikor ezt meghallotta, akkor fogta, és a nadrágját elkezdte felfele húzni. És akkor látta meg az állattenyésztő, hogy lábprotézisa van a kisfiúnak. És folytatta a kisfiú, azért választom ezt a kutyát, mert én is ilyen bajban vagyok. És ő legalább megért. Ő átérzi az én helyzetemet is. Nekem ez a kis kutya kell. És nem fogunk gyorsan szaladni. És így fogjuk majd megfelelő sebességgel menni együtt. Mert én sem tudok olyan gyorsan menni. És gyorsan szaladni. Megsajnálta az állattenyésztő ezt a kisfiút, és mondta neki, hogy odaadom neked ezt a kiskutyát ingyen. Vigyed. Nagyon ült a kisfiú, és hazament. És szeretett teljesen nevelte, jóságos volt vele, mindvégig. Isten nem azért választott ki bennünket, mert azt akarja, hogy megértsük őt. Nem azért választott ki, mert neki valami hiánya van, de mi nekünk hiányunk van. Ő teljesen tökéletes Isten, kiválasztotta a bicebóc embert, a bűnben megsérült embert, téged és engem. És az Isten el akar kísérni bennünket jóságában, szeretetében, ebben az életünkben. Engedd meg neki. Legyél ott a közelében. Ne húzd ki kezedet az ő kezéből. Mert csak azok tapasztalják meg Isten szeretetét és jóságát, akik közel vannak Istenhez. Az a kisfiú tapasztalja meg a szülei szeretetet, aki vele van a szüleivel. De amikor eltéved és elcsavarod, és nem tudják a szülők, hogy hol van, akkor onnan a táborból mondhatja a kisfiú, hogy most nem érzem az anyámnak a szeretetét. Most nem érzem apám szeretetét. Hát ott a táborban nem is fogja. De amikor újra közel kerülnek egymáshoz, amikor megtalálják az apa meg a anyuka azt a gyermeket, és elmondják neki, hogy mennyit kerestünk téged. Tűvé tettünk mindent. Apád ezt is csinálta. Akkor megint megtapasztalja a gyermek. Mennyire szeretnek engem a szülők. De mikor? Megint, amikor közel van hozzájuk. Akkor hallja meg, hogy mit tett értük. Mit meg nem tett értük a szülők. Hát a mi életünkben is így van. Légy közel Istenhez. Hadd tapasztald meg az ő szeretetét, hogy azzal kísért téged minden nap. És azzal támogat meg téged. Malakiás könyvében olvasok, szeretlek benneteket, mondja az Úr. De mivel Isten néke meg eltávolodott, ők ezt kérdezgetik. Miből látjuk, hogy szeretsz minket? Amikor te ezt kérdezed meg, akkor kezd el távolodni Istentől. Amikor megkérdőjeled az Isten szeretetét, akkor mi egyre távolodunk a mindenható Istentől. Egyre kevésbé érezzük, mert távol kerültünk tőle. Engedd, hogy megragadd a kezét, engedd, hogy megszeretgessen téged. És lásd meg azt is, hogy nem azért szeret téged, mert tökéletes lennél, hanem azért szeret téged, ahogy vagy. Ő a szerető Isten, aki teremtett téged. És annak ellenére is föllázadtunk, védkeztünk, szeret bennünket. Mint hogy az Isten az ő népét is. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobb volnátok. Hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, mondja Isten az ő népének. Nem azért, mert nagy nép vagytok, hanem mert így gondolta, így látta jónak a mindenható Isten. Mert szeret. És végül pedig Dávid azt kérje erről a vendéglátó Istenről, és az Úr házában lakom egész életemben. Mit is jelent ez? Az Úr házában lakozni. Hát voltak emberek, akiknek ez megadatott. Az Ószövetségben, hogy az Úr házában lakoztak. Egész életükben. Egy életüknek nagy idejében. Elég sok idejében. Például emlékezzünk csak Sámuelre. Az anyja Anna fölajánlja még születése előtt, ha fia fog születni, ő odaadja az Úrnak. És amikor eljött a kor, akkor fölvitte Éli paphoz az ő fiát, és odaadta. És ott lakott Élivel, az Úr házában ez a fiú. És mit olvasunk róla? A gyermek Sámuel pedig nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. És aztán Isten meg is szólítja ezt a gyermeket. És azt olvassuk róla ezután. Sámuel felnövekedett, az Úr pedig vele volt, és semmit sem engedett földre hullani igényből. Aki ott lakott az Úr házában, fontos volt neki az Isten igéje, Isten szava, ezt olvassuk. Nem engedte, hogy a földre hulljon. Szívébe zárta, magához vette. Aztán mit olvasunk egy idős asszonyról? Ő is az Úr házában volt elég sokat. Annára gondolok. Azt olvassuk, hogy volt ott egy prófétanő is, Anna, Fanuel lánya, Asher törzséből. Nagyon előre haladott korú volt. Csak 7 évig élt fiével hajadonkora után. És már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Isten házában most is leheted. Ugyanezt kell tenned, mint Annának, mert Sámuelnek. Imádkozni, és Isten szavát magadhoz venni. És az Úr házában lakozhatod. Imádkozni, és Isten igét kezünkbe venni. Magunkba zárni. És teljesülheted a vágyad, már itt a Földön is, hogy az Úrral vagy együtt. Az Úrral lakozol együtt. Tennap beszélgettem apukámmal, és mondta, hogy egy kőműves dolgozott náluk, és többször megfordult marad a kőműves, és elkezdte beszélgetni Isten dolgairól. És aztán kapott egy új szövetséget a kőműves, és elkezdte olvasni. És másnap, amikor jött, mondta, hogy elég sok mindent olvasott belőle, és egy valamire rájött a Bibliával kapcsolatosan. Azon az egyesre, hogy ezt csak úgy lehet olvasni, hogy minden nap olvasok belőle, és utána egész nap elmélkedek róla. Senki nem mondta ennek az embernek. De ezt mondta a főműves. Ezt a könyvet így lehet olvasni. Olvasok reggel belőle, és egész nap azon morfondírozok, azon gondolkodok, azon elmélkedek. Ekkor tényleg megtörténik az, hogy nem engeded a földre hullani az Isten igényét. Mivel van tele gondolatvilágot? Az Úr házában lakozol? Tényleg elmélkedünk az Isten igényén? Tényleg fölkiáltunk és imádkozunk? Tényleg igaz ránk az, mint Sámuelre, meg Annára? Nagy bőség van, amikor ott vagy az Úr házában. És a vendéglátód mindig ad bőségesen valamit neked. Megtapasztalod Isten szeretetét is. Átéled életed folyamán, hogy veled van az Úr szeretete és jósága. Tapasztald meg a te életedben mindezt. És áldjad a te vendéglátódat. Aki vendéglátód itt a Földön, az majd megnyitja a menny kapuját, és befogad téged, mint örökösöt. És örökölheted mindazt az áldást, amit elkészített számodra. Ámen. Urunk Istenünk, jövünk eléd, és hálásak vagyunk azért, mert te vendégül látsz bennünket. Köszönjük, hogy nálad van az oltalom. Oda menekülhetünk hozzád a kísértéseiből. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te értékelsz. Értékesnek tartasz, hiszen fiadat adtad értünk, hogy megmentsél bennünket. Hogy az örök életre eljutassál bennünket. Áldunk, Urunk Istenünk, hogy csordultig van poharunk, mert megáldasz bennünket. Meggazdagítod a mi életünket. Áldunk, Urunk Istenünk, azért, mert te úgy vezetsz az életben, hogy szereteted és jóságoddal kísérsz életünk minden napján. És áldunk, Urunk Istenünk, hogy a te házadban is lehetünk, amikor imádkozunk, amikor a te igéden elmélkedünk, egyszer a te örök hajlékodba is léphetünk, és ott lehetünk életünk minden napján. Urunk, dicsőítünk ezért. Bocsáss meg, édesekem, amikor nem hat már meg ez bennünket. Amikor talán úgy megszoktuk mi már ezt tőled. És nem telik meg a szívünk hálával. És nem hálás a mi szívünk azért, mert ilyen vendéglátónk vagy. Bocsáss meg, amikor nem mozdult meg talán most sem a szívünk azon, hogy mennyire meg kéne köszönni azt a sok jót, amit te adtál életünkbe. És bocsáss meg nekünk azt is, amikor nem menekülünk oda te oltalmad alá. Amikor engedünk a kísértésnek, engedünk különféle támadásoknak, és nem futunk a keresztethez. Keresd az oltalmat, védelmet, és védkezünk, és elbukunk. Bocsáss meg, amikor engedünk annak a kísértésnek is, hogy leértékeljük magunkat, kitetlenkedve, semminek tartva. Ezért is végrezünk ellenet. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, azt is, amikor nem tapasztaljuk meg szeretetedet és irgalmadat, mert messze mentünk tőled. Mert elkóboroltunk ebben a világban, és nem élünk veled szoros közösségben. Talán így telt el ez a hét is. Kérünk, Urunk Istenünk, tisztítsd meg a mi szívünket. És bocsáss meg, amikor nem lakozunk ott a te házadban, hanem más bűnös házadban lakozunk. Nem imádságról, nem a Biblia jáját, ami gondolatvilágunkat, hanem egészen más, és nem a könyörgés. És nem teljesül be a te igéd, hogy mindenkor imádkozzunk. Mindenkor szüntelenül hálát adjuk. Urunk, tisztítsd meg a mi szívünket. Bocsáss meg nekünk. Add, Urunk, hogy hálásak lehessünk. Hogy kibontsuk mi is azt a drága, illatos kenetet, mint Mária tette. És öntsük a te fejedre. Hálánk eléjül. Hogy legértékesebb vagy a mi életünkben. Hogy nincs nagyobb értéktelen állat. Uram, hagy árulkodnának erről beszédeink, cselekedeteink, tetteink, hogy te vagy a legértékesebb. Hagy teljenne meg a mi szívünk ilyen háladással, és hagy zengedeznénk neked a világ emberek előtt is, hogy te milyen jó vagy. Mert te vagy a legértékesebb ezen a világon nekünk. Bárcsak kibonthatnánk mi is ezeket a drága keneteket, és rádöntenünk. Kérünk, Urunk, tisztítsd meg a mi életünket. Köszönjük, hogy meghaltál a Golgotán, és értékesnek tartasz. És a te fiadnak vére rajtunk lehet, és így örök életünk lehet. Add, hogy hálásan tudjuk venni magunkhoz a szentjegyeket, a te vendéglátásodat. Amen.